ez egy civil kezdeményezés, és a lényege az az, hogy nagyon sokféle hátterű ember van nálunk, tehát a csillagásztól kezdve a rádiós műsorvezetőn át a jogászig. És azt kell mondjam, hogy az, ami közös ezekben az emberekben, az a folyó iránti, hát vagy rajongás, vagy szeretet, szenvedély, hívjuk, ahogy akarjuk, az biztos, hogy szinte mindenki már a Petkupa előtt is valamilyen formában Dunát, Tiszát, Rábát járt ember, és aztán utána zavarta, hogy szennyeződnek a folyók, és hát gondolkozott, hogy mit lehetne tenni, és így került hozzánk az emberek többsége. Ez nem jelenti persze azt, hogy mondjuk a Petkupa utánpótlásban, ami jellemzően ugye 18 alatti fiatalokból áll, ott ne lenne olyan, akit például mi tanítottunk evezni, tehát van olyan is, aki a, úgymond a Petkupán keresztül csöppent ebbe bele, az én gyerekeim is ilyenek egyébként.
De te vagy az egésznek az ötletgazdája.
Többen találtuk ki a Petkupát. Azt hiszem, hogy úgy korrekt, ha úgy gondolunk az indulásra, Palkó Pici bácsinak a hajója volt az inspiráció. Úgy képzelje el a hallgató, hogy Palkó István rengeteget jár a Felső-Tiszán, és aztán csak 2010-es évek táján valahogy azt gondolja, hogy hát azért nem fér el minden a kenuba, amit ő szeretne hozni egy ilyen vizitúrára, hát mi lenne, hogyha azért kicsit oda hatna, és elkezdte gyűjteni össze a pillepalackokat, tavaszra összegyűjt adni, hogy egy képes volt építeni egy nagy-nagy úszó felületet, egy nagy PET tutajt képzeljen el a hallgatók, és akkor na, ott már minden elfért, mert azért pici bácsi a családja is nagy, oda kellett napernyő, kellett egy nyugágy, kellett egy grill, és azért az az igazi, amikor ezek ott úsznak az emberrel. Na és akkor én ennek hírét vettem, hogy hát van egy ilyen tiszai PET hajós, hát úgy hívtuk egyből, és Tudzsot Marcell kollégámmal együtt elhatároztuk, hogy na, most mi erről filmet készítünk. És többféle forgatókönyv tervet rágtunk át, vettünk végig, és aztán végül is nyert az, amit javasoltam. Én nagyon reméltem, hogy elfogadja a filmestáb azt, hogy ne egy hajó menjen, és egy hajót kövessünk, hanem ez legyen egy verseny. És akkor így indult, hogy 2013-ban 4 PET hajó állt rajtvonalhoz, és azóta minden évben szinte megduplázódik a PET hajók száma, ez a rövid történet.
És az elmúlt 10 évben egyébként mennyi szemetet, PET palackot tudtatok összegyűjteni?
Ez több 10 millió PET palack most már sajnos. Az összetömeg az olyan 300 tonnát meghaladó, ez minden folyami hulladékra értendő, amit kivettünk a vízből. Azért nem a pillepalack a legnehezebb ebben, amit egyébként veszünk, ilyen nagyon sok üveg érkezik érdekes módon, konzervdobozok is, festékes dobozok, hűtőszekrények, tehát hogy mindenfélére gondolni lehet. Pillepalackban is már több 10 milliót kezeltünk, hát itt azt kell elgondolni, hogy itt csak kupakból több tonna van minden évben, sajnos.
Tisza van a fókuszban, tehát a Tisza áll a fókuszban, de ezt 5 évvel ezelőtt kiterjesztettétek a Tiszatóra, 4 évvel ezelőtt pedig a Bodrogra, most pedig a Marosra.
Igen.
Hogy történik ez az egész? Tehát megkeresnek benneteket, hogy figyeljetek, jó lenne, ha itt is megtisztítanátok a Tiszát, mert hogy borzalmas, van mocskos?
Őszintén ez mind a Tisza érdekében van, tehát ha mondjuk egy bodrogi versenyen, vagy egy ugye Marosin az elején még el kell magyarázni a helyi lakosságnak, hogy mit keres ott a tiszai petkupát, nagyon egyszerű, ugye mi mindenhol próbálunk beavatkozni, ahol megakadályozhatjuk azt, hogy a folyót, a nagy folyókat, a hazai folyóinkat elérje a szennyeződés. Ilyen szempontból mi egyébként még a Dunát is úgy tekintjük, mint a Tisza egyik nagyon fontos mellékfolyója. Tehát viccet félretéve, ugye ezek a folyók összefüggenek, tehát egy hálózatot alkotnak, és minél előbb tud avatkozni az ember, annál jobb. Tehát az első tiszai petkupa magán a Szőke folyón volt, és aztán ahogy nőttünk, meg egyre nőtt az önkéntes tábor több száz főre most már, akkor úgy hálózatosodott ez egyre jobban, ilyen kis pici központok jöttek létre, úgy hívjuk őket, hogy horgonyhelyek, akkor ott vannak önkéntesek, azok időnként találkoznak, és akkor óhatatlanul bejön az információ, hogy honnan jön a legtöbb hulladék, és akkor arra igyekszünk kitolni ezt a védekezési vonalat, vagy végvár küzdelmet lehet bárminek hívni, és most már ott tartunk, hogy nem csak a mellékfolyókon megyünk a határainkon belül felfelé, hanem már ugye nemzetközivé válunk. Idén egy könyvet is bemutatunk erről, aminek az a célja, hogy azt a tudást, ami 10 év alatt felgyűlt nálunk folyóvédelem terén, azt közzé tegyük, és ebből a könyvből tudnak egyre többen csatlakozni. Tavaly már Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Bulgáriában voltak ilyen folyómentő akciók, ahogy mi hívjuk őket. Ez nagyon sok szempontból különbözik egyébként egy normál, idézőjelben mondom, hogy normál, mert nem kellene ilyen szemétszedő akciókat lenni egyáltalán, hogyha felelős fogyasztók és felelős élőhelykezelés lenne a világon. De azt akarom csak mondani, hogy mi abban különbözünk egy másik hagyományosabb akciótól, ahol ugye beszélnek mindent, lefotózkodnak, aztán ugye megy minden a kukába, hogy mi most már 2 éve nagyon szigorúan szelektálunk, és 11 féle anyag típusra válogatjuk szét a folyami hulladékot, és több mint 60%-át újra hasznosítjuk, és nagyon szép eredményeket produkálunk, és ez az a módszertan, amit most már úgymond tanítani érdemes.
Mert ugye magán a versenyen is hulladékból készült hajóval lehet részt venni.
Igen, ez a brandünk, ez a logónk, hogy egy pillepalack hajó, ez tényleg nagyon fontos, és ez egy figyelemfelhívó eszköz, úgymond tetkalusz hajó. És ez nagyon hülyek is vagyunk, tehát az összes nagy versenyünk az közösségépítő pethajó barkácsolással kezdődik, de azért azt tudni kell, hogy a Petkupa most már évek óta 4 évszakos rendezvény, a téli bevetéseken ott vagyunk szó szerint a gáton, úgyhogy nagyon sokszor van olyan akciónk, rendezvényünk, amikor nem pethajókon ülünk, hanem más eszközökkel avatkozunk be, most már vannak profi hulladékgyűjtő hajóink is, és akkor a vízügy segítségével ezeket nagyon jól célzottan be tudjuk vetni. Úgyhogy valóban pillepalack hajózással indult, máig tartjuk a hagyományt, de azért a nyárról már kiterjeszkedtünk.
Melyik egyébként a legsúlyosabban szennyezett terület?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye néhány évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy Ukrajnából jön a legtöbb hulladék. Itt ennek az volt az oka, hogy teljesen elhanyagolt hulladékgazdálkodás, képzeljen el a hallgató, nagy szegénység, úgymond egy ilyen poszt-szovjet gazdasági millió, egy nehéz, tényleg egy nagyon nehéz világ. És akkor Kárpátalján hát több száz település, ahol nincs hulladék elszállítás, és akkor ez így vagy úgy, de megtalálja az útját az élővizekbe. De itt körülbelül egy 4 éve elkezdtünk nagyon intenzíven dolgozni, ráadásul most a magyar kormány is épít egy hulladéklerakót, azt is reméljük, hogy sikerül már megvalósítani. Mi pedig olyan hulladékgazdálkodókkal dolgozunk együtt, mint például Franz Béla Körösmezőn, vagy Bucsinszki Viktor Beregszászon, vagy Ruszlán Schwarzungváron, akik több 10 tonnákat gyűjtenek be egy maguk. És akkor így sikerült azt elérnünk, hogy tavalyra már több mint 600 tonnát sikerült eltérítenünk a folyótól, kinti ökoaktivisták meg vállalkozók segítségével, és amióta ez működik, azóta érezhetően kevesebb jön a Tiszán, Ukrajnából. A Feti vízi, vagyis a Felső Tiszai vízügyi igazgatóság szerint is így van ez, hogy onnan csökkent a hulladék terhelés, viszont Románia nagyon-nagyon kitesz magáért. Annak ellenére, hogy ugye uniós tagállam, nem is tudjuk nagyon, hogy ez hogy van, de a Szamoson, Körösökön, Marason nagyon sok jön. Itt úgy kell elképzelni, hogy az ember elindul autóval a folyó mellett fölfelé, akkor a nagyon szép városkákat talál, meg élő települések, sok ember, nyitvatartó boltok, stb. De vannak ilyen szegényebb régiók, részek, ahol viszont valamiért nem törődnek azzal, hogy mi lesz a hulladékkal. Na és akkor ott kerül bele ilyen teherautószám a folyókba a hulladék, és hát ezzel küzdünk a Szamoson már régóta, tehát ott már azért hosszú évek óta van a folyóvédelem, és a Maroson civil szervezetek már ezt elkezdték, de nagyon örülünk, hogy felvették velünk a kapcsolatot, mert akkor tudunk nekik segíteni, nem akarjuk elvenni a vízüket, hanem segítünk azzal, amit mi tudunk, meg hát rengeteg felszerelést, meg tudást viszünk oda.
Március 1-ig lehetett jelentkezni, és 6 csapat jelentkezését vártátok a Tisza applikáción keresztül lehetett jelentkezni. Ha jól tudom, akkor a Maros Petkupa az pedig május 18-tól 21-ig lesz. Sikerült? Tehát megvan a nevezés?
Azt kell tudja a kedves hallgató, hogy az utolsó pillanatig nem tudjuk egészen pontosan az útvonalat, mert ugye folynak a terepszemlék ilyenkor, amikor még nincs vegetáció, ilyenkor térképezzük fel igazán, hogy hol van a legtöbb hulladék, tehát az útvonal egy picit változhat, a folyó fix, és az is biztos, hogy ez március 22-ig meg lett hosszabbítva a Marosi Petkupára nevezés, tehát úgy mondhatjuk, hogy akkor első körben nem jött még össze annyi csapat, amennyit vártunk, de ez nem jelent gondot, hiszen fel lehet készülni rövidebb idő alatt is, és az időpontja pedig május 18-tól május 21-ig lesz.
És hogyan kell ezt a valóságban, a gyakorlatban elképzelni a hallgatóknak?
Milyen egy petkupa? Hát úgy tudnám mondani, hogy mindegy természetesen más, tehát nincs két ugyanolyan nyári tábor. A Marosi Petkupa abban különbözni fog a hagyományos tiszai nagy versenytől, hogy itt nem kell majd minden csapatnak hajót építenie. Azért döntött így a versenyigazgatóság, mert itt azt szeretnék, hogy kett csinálás legyen, belekóstoljanak az emberek, de viszonylag rövid időkeretben hatékonyan tudjanak tisztítani. Hogyha egy jó kompromisszumot keresünk, akkor az lehet, hogy például egy hajót építenek, egy PET hajót együtt a csapatok, de utána kenúval tisztítanak, és ez az egy PET hajó úgymond viszi az ászlóját a rendezvénynek. Úgyhogy itt úgy kell elképzelni, hogy lényegében egy találkozó, egy ismerkedés, egy csapat bemutató után egy PET hajó nagyon gyorsan ugye, meg fog épülni a Maroson, és akkor utána szinte már másnap, én úgy tudom, de amúgy a fix útvonal meg menetrend csak egy hónappal a verseny előtt lesz kiírva, ott már indulnak a csapatok, a kenus csapatok, és kezdik a szedést. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy szeretnénk román-magyar oldalon is szedni. Nekünk itt nagy nehézség, hogy mi schengeni határ vagyunk, tehát nagyon jó lenne ilyen szempontból, ha Románia is már benne lenne a schengeni övezetben, mert akkor a határátlépés meg a hajózás is sokkal könnyebb lenne, de ennek ellenére dolgozunk azon, hogy egyik partja sem maradjon a Marosnak koszos, és hát nyilvánvalóan ez az első lépés. Itt minden folyóra, évről évre visszatérünk, és általában ugye elkezdjük a forrásvidéken is a szemléletformálást. Így lesz csak hatékony a dolog.
De gondolom, ilyenkor kell valami hajóútvonali engedélyt kenni. Egyáltalán kell ilyen engedélyt, vagy van biztosítás?
Ugye ez már rendezvényszervezés, hogy lényegében a folyótisztításoknak Magyarországon van egy komoly nagy kultúrája, ezt még az Ipolyon kezdték el, hát azt mondhatom, hogy évtizedekkel ezelőtt kenutúrával, és amióta a Petkupa van, most már több száz hajó van egyszerre a vízen, ezért mi minden alkalommal a hajózási hatóságtól, a közlekedésért felelős felügyelettől mindig megkérjük az aktuális engedélyeket, illetve a vízi rendőrségtől szintén szakaszengedélyt kérünk, és előre bejelentjük, illetve gondoskodunk túravezetőről, illetve hát a legfontosabb, hogy folyamatos vízi biztosítás van, tehát itt mindig egy pár percre van a vízi mentő, meg az orvosi segítség, hogyha bármilyen sérülés van, mert azért azt tudni kell, hogy eleve egy vízitúra is már egy izgalmas dolog, de amikor ezt megtudjuk egy átéri folyótisztítással, hulladékgyűjtéssel, akkor azért ott adódnak váratlan helyzetek. Most a legegyszerűbbet mondom, egy vaddisznó, vagy egy darázs, szóval, hogy azért ott igazából a nagy ős természetben vagyunk. Egyébként pont ez adja az egésznek a gyönyörűségét, és hát mindenki ki van képezve, hogy mikor mi a teendő, de a lényeg az, hogy felkészülünk arra is, hogyha gyors segítségnyújtás kell, akkor az ne legyen messze.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a vízen gyűjtitek a szemetet, hanem az ártérben, tehát majd az ártéri erdőben is.
Igen, tehát úgy kell elképzelni a folyót, hogy ő hozza le a hulladékot, de általános tévhit az, hogy na minden palack ugye eljut a tengerig, és hát ez nem így van, mert maga a folyó az úgy működik, mint egy óriási nagy szűrő, egy ilyen biológiai szuperorganizmusnak nyugodtan leírhatnánk. A lényege, hogy ő visszatart hordalékot, megtart tápanyagokat, létrejönnek olyan kanyarok, ahol lelassul a víz, ahol visszafele folyik a víz, és a hulladék, különösen ez a könnyű frakció, ami a tetején úszik, azért ez követi a vízútját, és amikor áradások vannak, akkor például megtalálja az utat az ártéri erdőkbe, ott egész nagy lerakatok tudnak keletkezni, és víz elvonul, ott marad, illetve hát a folyó mederben, a víz tükrön is, úgy hívjuk őket, hogy úszó torlaszok találhatóak. Ilyeneket több hídlábánál lehet például látni, hát nagyon elkeserítő, és akkor ezeket is mind direkt megcélozzuk.
Gondolom azért nem véletlen, hogy úgy döntöttetek idén egy új folyóra, a Marosra is eveztek, mert az egy dolog, hogy gyűjtitek a szemetet, de ugye az lenne a legfontosabb, hogy a már megtisztított területeket ugye megóvjátok a visszaszennyeződéstől, igen. És ugye ehhez elengedhetetlen a mellékfolyóknak a megtisztítása, ahonnan jön az utánpótlás sajnos.
Igen. Azért tudunk több rendezvényt bevállalni, mert pont ez a nagy önkéntes bázis, amiről beszéltem, ez a megfelelő képzés után már öntevékenyen működik. Tehát valahogy úgy kell elképzelni ezt, mint a Magyar Csillagászati Egyesületet, vagy a Magyar Madártani Egyesületet, ahol van egy tisztes tagság, képzett szakemberek, és utána egyénileg meg tudnak valósítani ugye, fontos projekteket. És itt is ugyanez van, hogy most már például ez a rendezvény azért nem a, úgy hívjuk, az admiralitás vállát terhel, hanem itt az van, hogy hogy már a helyi önkéntesek összefogtak az ottani civilekkel, és akkor az Ativizig nagyon-nagyon szuper partner, ugye szintén a vízügy mindenhol rengeteget segítenek nekünk, és akkor emiatt van az, hogy tudunk azokra a területekre menni. Ez nem azt jelenti, hogy elfordítanánk a figyelmet mondjuk a Tisza-tóról, ott idén egyébként két nagyszabású versenyünk is lesz, meg hát valószínűleg több tucat egynapos akciónk. Például az ifjúsági Petkupa ott lesz, amit az Aktív Magyarországi Felelős Kormánybiztosság hívott életre. Ez egy kimondottan középiskoláknak szóló verseny, és hát ott ugye az a cél, hogy azokat a nádasokat, amik ott közvetlen a strandok közelében, vagy a turizmus számára értékes területen vannak, azokat kell nagyon megtisztítani, és az az, ami még extra erőt igényel.
És nagyon jó, hogy mondtad a középiskolásokat, mert a szemléletformálást azt ugye az iskolai időszakban kell elkezdeni. Gondolom, nagyon sok előadásotok van, kiállítást szerveztek, és hát van folyómentő tanfolyamotok is.
Igen. A folyómentő tanfolyam az olyan képzés, ami már nagyon tapasztalt önkénteseink nevezhetnek egyáltalán be. Az iskolásoknak egy könnyebben emészhető dolgot találtunk ki. Ott az Öt ország egy folyó programban, ez egy nagy Erasmus program, és az összes Tisza országra kiterjed. Ott fejlesztünk tananyagokat, tankönyveket, játékos foglalkozásokat és műanyag műhely foglalkozásokat. Itt azt úgy kell elképzelni, hogy a kupak történetét, de eleve hogyan keletkezik, milyen anyagból lett egy kupak, amit az ásványvíz tetejéről letekerünk, egészen addig, hogy mi mindent lehet csinálni műanyagból, ami hosszú élettartamú, a folyómentésig minden van benne. És ezek a tananyagok jönnek ki idén ősszel, és nagyon remélem, hogy sok iskolába el fognak jutni. És hát ahogy elhangzott, a gyerekeknek az érzékenysége egészen más, és az a tapasztalatunk, hogy a vízitúrázást, a sátrazást, a tábortüzezést minél hamarabb el kell kezdeni. Tehát az egy nagyon félrevezető kép lenne, nem is akarom, hogy ez maradjon meg a hallgatóba rólunk, hogy megyünk, szedünk zsákok, mert nyilvánvalóan ez fontos, tehát mi tisztítjuk a folyót, de valójában mi arra neveljük a helyi közösségeket, hogy kezdjenek jobban törődni a vízükkel, vagy a gyerekeket, hogy kezdjék élvezni. Nem csak Horvátországba lehet menni, hanem itt van ezek a mi európai amazonaszaink. Hát ezek elképesztő szigetek vannak, gyönyörű ártéri erdők, lehet ugye uszadékfát gyűjteni, estére egy jót főzni, lehet horgászni. Úgyhogy egy csomó szuper dolog történik, és hát az elvezésnek a szeretete, a vízitúrázás, ezek nagyon kellenek szerintem a mai világban, nem minden a képernyő.
Sőt, annyira kiterjesztettétek ezt az egész PET kupa programot, hogy egyrészt rengeteg önkéntest vártok, másrészt gyakornoki programotok is van, sőt, céges csapatépítésnek is nagyon jó, ha valaki szeretne PET palackot elmehet gyűjteni.
Igen, hát ezt köszönöm, hogy ezt elhangzik, mert nekünk a cégek azért fontosak, mert hát valljuk be, azért tekintélyes szerepük van a problémában, tehát itt nem kell ezt véka alá rejteni, itt a kőolaj, a műanyaggyártás, a csomagolóipar, a nagy és kiskereskedelem, illetve hát az önkormányzatok, hatóságok mind-mind felelősek, hogy a folyóink milyen állapotban vannak. Azért mondom ezt így gyűjtő csokorba szedve, mert nem lehet csak a gyártóra azt mondani, hogy na hát ez egy nem tudom milyen trabiszódás üveg, na akkor trabiszóda felel. Hát részben felel, de nemnek is részben ott vagyunk mi is például a fogyasztók, és amikor cégeket sikerül bevonni, na akkor történnek már változások, mert a cégek képesek ugye szisztematikusan hozzáállni, sok embert ráfordítani a problémára, adott esetben a saját hulladékkezelésüket vagy gyártási procedúrájukat átállítani. Ugye ez az a fajta átalakulás, amifelé az Európai Unió elindult, hogy lehetne, nem is azt mondom, hogy teljesen körforgásosan, mert az valószínűleg lehetetlen elérni, de hogy lényegében egy fenntartható gazdaság létrejön, ahol az anyagok nagy része belül marad a körforgásban. És igen, a céges csapatépítők azok ebben rengeteget segítenek, ezek többnyire egyébként egynapos kalandok.
Miből tudjátok ezt az egészet finanszírozni? Mert azért ide kellenek források, és pályázati forrás nem mindig áll rendelkezésre. Oké, ott az adó 1%, sok mindent megtehetünk pénz nélkül is, de azért vannak dolgok, amihez szükség van anyagi forrásra.
Hát Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, de azt hiszem, hogy túl van tényleg a pénznek a szerepe dimenzionálva abban, hogy most mit lehet, vagy mit nem. Nálunk a Petkupánál az admiralitás minden tagjának van valamilyen olyan munkája, amit csinál, ami bevételt termel. Nyilván nem azt mondom, hogy nem lenne sokkal hatékonyabb a munka, teljesen rá tudnánk állni csak a folyótisztításokra, és csak ezzel tudnánk foglalkozni, de részmunkaidőben is nagyon sok mindent meg lehet oldani, és nagyon sok önkéntes órával dolgozunk, és a pénz pedig sok helyről jön. Azt lehet mondani, hogy valóban az adó 1% egy nagyon fontos dolog, nyilvánvalóan fontosak a hazai pályázatok is, de az uniós pályázatok például nálunk már messze túlsúlyban vannak, tehát itt azt kell látni, hogy az unió számára nagyon fontos célkitűzés, hogy a felszíni vizek azok jó állapotba kerüljenek 2030-2040 között mindenképpen, és hát ezért küzd, ahogy bír, tehát a szennyvízkezeléstől kezdve a felszíni szilárd települési hulladékon át mindenhol igyekszik beavatkozni, úgyhogy nekünk jelen pillanatban is 2 nagy uniós projektünk van, sőt már indul el egy harmadik, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és hát odáig mennék ebben a dologban, hogy igazából a pénzt nagyon sokszor nem is magunknak gyűjtjük, hanem kiirányítjuk oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, így tudtunk gyűjteni több millió forintot magyar adományozóknak hála a folyómentő teherautóra, amiről egy órás filmet tud megnézni a YouTube-on a kedves érdeklődő. Ez Körösmezőn játszódik egy gyönyörű festői környezetben. Ez a film, ez egy igazi csodás történet. Ugyanígy vásároltunk már targoncákat, kis teherautókat, drésgépeket, és ezeket mind-mind küldjük. A legutolsó adományunk most ért ki évelején, az pedig Ungvárra egy nagy teljesítményű generátor iskolának, az egyik pályázati partnerünknek, hogy legyen folyamatos áramellátás, mert a háború miatt ugye az is szakadozik. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy sok helyről jön a támogatás, de nagyon lehet érezni azt is, hogy az emberek egy jó szóval is segítenek. Ez egyébként a legszuperebb, amikor megyünk kék pólóba, ugye petkupás pólóba az út mellett egy benzinkannával, kifogyott a motorcsónakból a benzin, és próbálunk valahol tankolni, és akkor hát szinte azonnal felszoktak venni minket. Ezek a legszebb pillanatok.
Egy nagyon fontos küldetésetek van, mert tényleg az élhető bolygóhoz nagyon fontos a tiszta levegő, a tiszta víz és a tiszta talaj. És ezt ti összefogjátok úgy, hogy van. Mondjuk a levegőért talán kevesebbet tudunk mi tenni, de ugye az, hogy a talaj, amin élünk, tiszta legyen, és az a folyó, ami körbevesz bennünket, tiszta legyen, azért viszont mi lakosok is nagyon sokat tehetünk.
Rengeteget. Meg hát ugye a gazdálkodók nagyon nagy felelősségük van abban, hogy mi történik a termőfölddel. Én például a vidéket járva most rémülten látom, nagyon sok sövényt, ilyen bokorsávot írtanak, és aztán utána meg jönnek az erős szelek, és röpül a termőföld. Most nem is térek ki az egyéb dolgokra, maradjunk csak a víznél. Ott ugye az a nagy kérdés az elkövetkezendő éveknek, hogy képesek leszünk-e változni gondolkodásban, és több nedvességet adni a földnek, és többet visszatartani. Ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgok, nagyon érdekes kérdések. Ezek itt hadd említsem meg azért a WWF-nek a tényleg úttörő munkáját, amit a vízügyek közösen végeznek, és kísérleti vízmegtartásokkal, vízvisszatartásokkal próbálkoznak, és biztos vagyok benne, hogy azon múlik, hogy mennyire élhető Magyarország, hogy bánunk ezzel. Most egyébként nagyon szomorú a vízhelyzet, több nyugat-európai országban már ilyen aszályválság is van, francia-olasz területeken. Nálunk a Duna még ugye, bár ő is nagyon kevés csapadékot kapott most, ugye láthatjuk a hídon átkelve, hogy az sok kő látszik ki, de szerencsére a Tisza például most nagyon jól néz ki, tehát ő bőven kapott csapadékot, szép magasak a vízszintek. Hát igen, a nyárra kell készülni, arra kell betárazni, ez az előre gondolkodáson múlik biztosan a jövőnk.
Te élharcosa vagy ennek az egész környezetvédelemnek, nem véletlen, hogy 2022-ben megkaptad a környezetvédelmiért díjat, de hát nem ez az egyetlen egy díj, amit ugye az elmúlt években kaptatok és kaptál.
Igen, ez tényleg egy nagyon fontos elismerés volt, de főleg azért, mert ugye ez egy szakmai elismerés, tehát nekem mindig az jelenti a legtöbbet, hogy szakemberek adják. Sok protokollális dolog van, amikor tudjuk, hogy az egész mozgalomnak vagy valaminek szól, és egy kicsit így általánosságban jön, de az igen, az a Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetségének a nagyon rangos díja volt. Hát ami a Petkupa egészét érinti, pedig ott nagyon büszkék vagyunk a Highlights of Hungary díjunkra, amit 2019-ben vehettünk át, illetve ugyanabban az évben kaptuk meg az év civil szervezeti önkéntes programja díjat, de aztán persze van az Ózon díjunk, a céges egyéni díjak, az általunk készített filmek által nyert díjak, úgyhogy szerencsére tényleg sok helyről kapjuk a bátorítást, hogy ne hagyjuk abba a munkát.
És milyen jó, azért gondoskodtok az utánpótlásról is, mert ahogy mondtad, a gyerekeid is ott vannak, és gondolom a csapatnak a gyerekei azok mind már erre vannak kiegyezve, hogy tudják, hogy mit kell tenni és csinálni.
Hát igen, igen, most azért valljuk be, hogy azért egy normálisabb világban azért tudnánk csak simán vízit túrázni. Tehát én is úgy nőttem föl, hogy engem Klári néni vitt először a tornatanárom vízit túrázni a Bodrogzugba, és azóta is vízit túráztam Radnótival utána. Nem kellett szeméttel küzdenünk, és megvolt mégis a közösségépítés, meg a jó érzés. Tehát nyilván azon dolgozunk, hogy megmaradjon ez a közösség, de akár már ugye hulladék nélkül. Az pedig, hogy most van egy ilyen feladat, hogy igazából most mit szépítsük, van egy kukás feladat, és azért nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kukások szinte a legfontosabb munkavállalók az országban, hogy végzik a munkájukat, stb. De most mi is ugyanúgy vagyunk, hogy ezt most meg kell csinálni, és egy picit segít is abban egyébként, hogy elviseljük azt a, hogy mondjam, ellentmondást, ami óhatatlanul keletkezik annak az a fejébe, aki mélyebben belegondol a dolgokba, mert most mi beszéltünk környezetvédelemről, hogyha egy olyan lakásba ülünk, amit földgázzal fűtöttünk, és utána elmegyünk egy dízelbusszal valahova, vagy egy saját autóval még messzebb. Tehát, hogy itt igazából az van, hogy károsítjuk folyamatosan a környezetet. Na, ez nem azt jelenti, hogy abba kell hagyni mindent, nyilvánvalóan nem. De érdemes kalkulálni, mivel milyen következmények járnak, illetve a legfontosabb, mit tudok tenni én. Ugye, hogy ezt a tartozást kicsit helyrehozzam. És ez nagyon sok mindent lehet csinálni, tehát kezdve attól, hogy elkezdjük támogatni egy nemzeti parknak a munkáját, vagy csatlakozunk egy természetvédelmi táborhoz, mozgalomhoz, vagy egyszerűen csak a helyi értékeket elkezdjük megvédeni. Én például itt rendszeresen takarítom a környékünkön, ahol lakom az esővízzel vezető csatornákat, érdekes volt az energiaitalok és sörök fogyasztói, miután elfogyasztották italjaikat, nagyon nehéznek találják az alumínium dobozt, és szép nagy évbe behájítják.
Igen, ez nagyon sajnálatos tény egyébként, hogy Magyarországon valahogy az emberek úgy érzik, hogy ha elszívnak egy szál cigarettát, vagy isznak valamit az utcán, vagy esznek, akkor annak a szemetét, vagy a csomagolását, azt nyugodtan ott az útszéli bokorba, vagy a ház előtti kertnek a bokrába bele lehet dobni. Én pont a hétvégén takarítottam a házunk előtt lévő sövényt, ami most még átlátszik, mert ugye most kezd zöldülni. Hát a pelenkától kezdve a sörös üvegen, de még olyan sörös palack is, ami egyébként tele van, tehát minden volt. Abszolút nem szégyellik az emberek ezt, hogy ezt így hopp, egy mozdulattal is elmegyek.
Meg én azért már most már élek lassan fél évszázada, és szerintem romlik. Az romlik, tehát a nem törődömség van ebben benne.
Igen, én is ezt
és
érzem.
Nem arról van szó, hogy kevés a kuka. Most nagyon sokan arra gondolnak, hogy na, nincs kuka. Hát Japánban egyáltalán nincs kuka. Azért, mert pont ez, amit mondok, ez egyébként Fejes Lőrinc szakaszmérnök úr mondása, amúgy nem az enyém, hogy milyen érdekes, hogy amikor könnyebb a pillapalack, akkor dobják el, nem amikor nehéz. Tehát, hogy egyszerűen Japánban is így gondolkoznak, hogy hát megittam kis palackomat, összeroppantom, feltekerem, beteszem a táskámba, otthon kidobom. Nem kell ahhoz a várost előtenni ezekkel a zsákos gyűjtőkkel. Nyilvánvalóan mindenhol más a megoldás, és ebben azért a KSZGSZ, a Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége nagyon-nagyon jó protokollokat tud egyébként a kedves érdeklődőknek felvonultatni, érdemes felvenni a honlapjukra, hogy lehet a hulladékcsökkentést elérni. Ugye ez a tudatos emberek meg is teszik, de azért ráfér az ismeretterjesztés, igen, én is úgy érzem az átlag fogyasztóra, néha úgy érzem nagyon jó lenne, ha vissza tudnánk követni egy eldobott dobozról, hogy az kivásárolta. Egyszerűen azért, hogy csak úgy valamilyen konzekvenciája legyen annak, hogyha mi szennyezzük a környezetet, hiszen ténylegesen az van, hogy ezzel olyan károkat okozunk, ami adott esetben a természetvédelmi terület kezelőinek, vagy az önkormányzatnak, vagy a civil szervezeteknek sokkal több pénzébe kerül. ennek az eltávolítása, ártalmatlanítása, mint amennyi a lerakás lenne.
Én nem vagyok a büntetésnek a híve, de lehet, hogy Magyarországon egyébként büntetni kellene. Meg kell nézni a társasházakat, abszolút nem megy a szelektív hulladékgyűjtés. Tehát hiába van kiírva, hiába van ott a sárga kuka, a kék kuka, nem sikerül szelektíven gyűjteni a hulladékot. De jó példa erre Ausztria, ahol meg se próbálják eldobni a szemetet az emberek, mert nagyon kemény pénzbírság van érte. De valahogy ott azt hiszem, hogy a gondolkozás is más,
Hát
hogy
ezek
ott...
lassan változnak
Igen.
egyébként, és én például Romániát is példának hoznám, ott nagyon érdekes dolog van. Ott azt tapasztaltuk Nagyváradon, egy hulladékos cégnél jártunk, aki kezeli ott az egész régiónak a hulladékát, és lényegében WhatsAppon a kukás beüzen a központba, ha valamelyik lakónál rossz a szelektív kuka összetétel, és az a úgymond előfizető, az kap egy figyelmeztetést egyszer, kétszer, háromszor, de utána nagyon megnövelik a szemétdíját. Mert ugye beszennyezi, mondjuk mondok egy példát, olajos pillepalackkal a szelektívet. Viszont, és fordítva is működik, ahol meg nagyon régóta nincs panasz, és ez a kukások lényegében felnyitják, belenéznek, nem lehet például szelektívbe hungarocell meg ilyenek, ha nincs, nincs, akkor úgy megy lefelé a kukának a díja, és adott esetben el tudja érni, hogy nem kell fizetni az elszállítást. Na most ön nem mondja nekem senki, hogy ezt a magyar ember nem szeretné, dehogy nem. Hát azt szeretné, hogy ingyen vigyék el, és tudna is tenni érte. Ugye egy nagyon jól kitalált rendszer kell, és hát remélhetőleg lesz is ilyen, azért nagyon sok jel mutat abba az irányba, hogy a hulladékgazdálkodásban nagy változások jönnek, és azért lehet optimista is az ember, hogy ezek talán jó dolgokra vezetnek, és akkor lényegében ugye jön az a fajta változás, amire várunk. Ha ez nem következik be, akkor biztos, hogy egyre több szemét lesz az utak mellett, és ilyen szempontból rossz ez, mert én gyerekkoromban emlékszem, hogy nem volt, tehát az utak mellett nem volt ez a szemét, hanem csak akkor, amikor én lementem mondjuk a Balkán félszigetre, és akkor emlékszem, hogy hogy nézett ki egy folyó a bosnyák hegyek között. Na hát sajnos most néhány hazai folyó is így néz ki. Szerencsére ez mondjuk önhibánkon kívül, tehát ez azért főleg határon túli szennyezés, amiről mi beszélünk.
Igen, az biztos, hogy órákig tudnánk még erről a témáról beszélni, de azért térjünk egy nagyon picit vissza a PET kupára, szóval mikor találkozhatunk majd a PET hajósokkal, a PET flottával a hazai vizeinken?
Igen. Tehát úgy kell elképzelni az évet, hogy egyrészt minden hétvégén vannak akcióink, tehát aki önkéntesünk, vagy abban a közösségbe jelentkezik, az januártól decemberig minden hónapban tud feladatokra menni, többféle helyszínre, de hogyha csak a versenyeket nézzük, tehát a különböző folyótisztító versenyeket, akkor ez 2023. május 18-án kezdődik a Marosson. 2023. június 17-én folytatódik a 4. Tiszatavi PET kupával, közvetlenül utána július 1-től az ifjúsági PET kupával, július 29-től kezdődik a 11. nagy tiszai PET kupánk, és augusztus 30-án pedig jön a 4. bodrogi kupa.
És hát sajnos nem reménykedhetünk abban, hogy kevés szemetet fogtok összegyűjteni, mert elnézve most a folyókat, és amit még hoz ugye az áradás, ugye a Maros és a Tisza is kilépett a medréből, biztos,
igen,
hogy lesz bőven hulladék.
Igen, ez biztos.